Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Egy élet. Ez a sorozatunknak a címe, amiről ma fogunk beszélni, és folytatni fogjuk. Isten adott neked egy darab életet. Egy életet adott nekünk, hogy használjuk. Hogy hatással legyünk a környezetünkre, és most nekem pedig van 37-40 percem, hogy ezt elmondjam. És a harmadik részről beszéljek nektek. A harmadik részünkhöz érkeztünk, találtok egy jegyzetet a széketeken, nyugodtan használjátok, jegyzeteljetek bele, vigyétek haza, elmélkedjetek róla. Egy történettel szeretném kezdeni. Pár évvel ezelőtt történt velem, hogy elmentem fodrászhoz. Nem akkor volt utoljára, hogy elmentem fodrászhoz, de fodrásznál jártam, és éppen várakoztam, és ott ült mellettem. Tudjátok, a fodrászoknál mindig ilyen furcsa, ilyen fejekkel ott ülnek az ember mellett. Az emberek, ott egy 50-es hölgy ült ilyen furcsa fejjel, tudjátok, ilyen befestett hajjal, félig befestett hajjal, és ott ült mellettem, mind a ketten várakoztunk, és ott beszélgettek fodrászommal, hogy volt valami probléma a lábával, valami betegsége volt, és utána ugye a fodrászom elkezdett beszélgetni egy másik emberrel, és én pedig odafordultam mellé, és elkezdtem kérdezgetni, hogy mi ez a betegség, mi ez a probléma, amivel küzd, és ez a hölgy elmondta, hogy már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt ez a betegség, de annyira reménytelennek tűnt, ahogyan beszélt, tele volt félelemmel, tele volt aggodalommal. És ahogy elkezdtünk beszélgetni, lehetőségem lett arra, hogy megosszam Jézust vele, megosszam az én reményemet ezzel az emberrel, és azon kaptam magamat, hogy már imádkozok érte ott a fodrászszalomba. És a fodrászom is így nézett, hogy mi történik itt. Ebben a szalomban még ilyen nem történt sosem, hogy valaki a kezét ráteszi valakire, és imádkozik azért az emberért. És nem tudom, hogy mi történt ezzel a hölgyel. Soha nem találkoztam vele azóta sem, viszont egyet tudok, Isten ott, azon a helyen megérintette őt, azt gondolom. Kapott egy reményt, kapott egy hitet, és lehetőségem volt arra, hogy megosszam az evangéliumot vele, megosszam vele Krisztust. És tudjátok, ezt azért mondtam el, ezt a történetet, mert sosem tudhatjuk, hogy Isten egy ilyen átlagos beszélgetésből mit tud kihozni. Sose tudhatjuk azt, hogy hogyan tudja átformálni egy átlagos beszélgetésünket egy életet megváltoztató beszélgetéssé. Isten tudja használni a te szavaidat, tudja használni a hétköznapjaidat, akár egy fodrásszalont is, hogy ott ül az ember, és elkezd beszélgetni valakivel. Sose tudhatod, hogy az a beszélgetés, ami ott elkezdődik, egy átlagos beszélgetés, lehet, hogy az időjárásról, hogy mibe fog ez átcsapni, és hogy Isten hogy tudja ezt felhasználni, úgyhogy annak az embernek az élete megváltozik. És a mai nap pontosan erről szeretnék beszélni, hogy hogyan kezdjünk el olyan beszélgetéseket, amik hatással vannak az emberek életére. Hogyan mondjuk el a saját történetünket, amely képes változást hozni embereknek az életébe. Az 1 Péter 3.15-16 az első igénk, amiben azt írja a Biblia, hogy szívetekben Krisztus tiszteljétek, mint uratokat, mindig legyetek készek, hogy tudjatok felelni azoknak, meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek. És megy tovább az igaz, mondja, de szeliden és tisztelettel válaszoljatok nekik. És itt aláhúztam ezt a két szót, hogy tisztelettel és szeliden válaszoljatok, mert ez az ige, ez pontosan arról beszél, hogy ez nem arról szól, hogy megfogod a Bibliádat és ütögeted valakinek a fejét, hogy térjél meg változza meg nem tudom, ez rossz az életedbe, és pokolra fogsz jutni. Tehát, hogy ez nem az, amiről Isten igéje beszél, hanem azt mondja, hogy szeliden és tisztelettel válaszoljunk, és beszéljünk az emberekkel. Mi keresztények azért nem szeretünk beszélni a hitünkről, mert ha őszinték akarunk lenni, nem tudjuk, hogy csináljuk. Nem tudjuk, hogy kezdjük el, mit mondjunk, Hányan voltatok már ilyen helyzetben? Én is voltam nagyon sokszor ilyen helyzetben, hogy hát most hogy kezdjem? Mit mondjak? És úgy vagyunk vele, hogy oké, majd rábízzük a profikra ezt. Ugye vannak a szemünkben ilyen profik, az evangélisták, akiket Isten elhívott, hogy az evangéliumot hirdessék. Billy Graham, meg a pásztorom, meg majd az az ember a gyülekezetből. De tudjátok, az az érdekes, hogy valóban a Biblia azt mondja, hogy nem mindenkit hív el Isten evangélistáknak. Mert ugye ez egy szellemi ajándék. Az ajándék olyan, hogy valaki megkapja, valaki nem. Viszont a Biblia azt mondja, hogy mindannyiunkat elhívott Isten arra, hogy tanúskodjunk, hogy tanúk legyünk. Nem mindenkit hív el evangélistának Isten, de mindenkit elhív tanúnak, hogy az ő tanúja legyünk, hogy őről a tanúskodjunk. Az Abcsel 1.8 beszél erről. Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. És aláhúztam ezt a szót, és ti is húzzátok alá, ha még nincs aláhúzva a jegyzetetekben, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben. És aláhúztam még azt a szót, hogy mindenhol. Tehát bárhova megyünk, mindenhol, bárhova is mész, azt mondja a Biblia, mondd el a történetedet. Mondd el a te történetedet. A Biblia nem azt mondja, hogy nekünk védőügyvédet kell játszanunk. És Istennek a védőügyvédjei vagyunk, hogy nekünk meg kell védenünk Istent, vagy vitatkozzunk, hogy Isten létezik-e, vagy sem, vagy meggyőzzünk másokat erről, hogy Isten létezik-e, vagy sem. A Biblia mondja az egyik helyen, hogy ezeknek a vitatkozásoknak semmi értelme nincsen. Ez a személyes véleményem most zárójelbe. Vannak gyülekezetek, meg vannak keresztények, akik szerveznek ilyen vitaesteket, hogy összebehívnak egy lelkipásztort, meg behívnak egy ateista kutatót, és akkor vitatkoznak arról, hogy létezik-e Isten. Őszintén szólva, én nem hiszek az ilyen vitatkozásokban, mert még sosem láttam ennek a gyümölcseit, hogy valaki egy ilyen vitaesten így feláll, és Krisztusnak adja az életét. Viszont azt láttam, amikor emberek elmondták a történetüket, és odaadták Krisztusnak az életüket. A Biblia nem véletlenül mondja azt, hogy nekünk nem kell egy ügyvédet játszanunk. Isten nem ezért hívott bennünket el, hogy megvédjük Istent, hogy meggyőzzünk embereket, hanem arra hívott el bennünket Isten, hogy tanúskodjunk róla. Hogy elmondjuk a mi történetünket. Hogy mit láttunk, mit hallottunk, mit tapasztaltunk. Mert ezt jelenti tanúnak lenni. Ezt jelenti Krisztusnak a tanúi lenni, hogy elmondod azt, amit te láttál. Elmondod azt, amit te hallottál. Elmondod azt, amit te tapasztaltál Istenből az életedbe. Ezt jelenti tanúskodni. Nem a te dolgod az, hogy megments embereket. Nem a te dolgod az, hogy megváltoztass, vagy meggyőz embereket. Ez Istennek a dolga. A te dolgod az, hogy elmondd, hogy te mit láttál, hogy te mit hallottál, hogy te mit tapasztaltál. A te részed az, hogy elmondd a te történetedet, amit Isten a te életedben tett. Hogy tanúskodj erről. Hogy elmondd azt, hogy Isten hogyan változtatta meg a te életedet. Ezt jelenti a tanúskodás. Milyen történetet mondjunk el? Mi ez a történet? Elmondjam az egész életemet, A-tól Z-ig, elmondjam azt, hogy tértem meg, nem csak erről szól. Az életed tele van több száz és száz olyan történettel, amit el tudsz mondani az embereknek. Ez nem csak a megtérésed története, hanem az, hogy például Isten hogyan válaszolta meg egy imádat tegnap előtt, vagy egy hete. Isten hogyan gondoskodott rólad. Isten hogyan adott bölcsességet egy döntésben az életedben, és hogyan látod ennek a pozitív hatását az életedben. Isten hogyan adott neked, hogyan vigasztalt meg, amikor fájdalmakon mentél keresztül. Hogyan mutatta meg neked a helyes utat. Vagy elmondhatod azt a történetet, hogy hogyan hogyan lett céltudatos az életed? Hogyan lett célja az életednek? Hogyan tapasztaltad meg ezt? Rengeteg, rengeteg, rengeteg olyan történet van az életedben, amit te el tudsz mondani, és meg tudsz osztani. Hogyan tett szabaddá Isten például valamiből? És ez az, amit nekünk el kell mondanunk. Ez a mi történetünk. Ezt láttam, ezt hallottam, ezt tapasztaltam. Minden egyes megválaszolt ima egy része a te történetednek, amit Isten megválaszolt az életedben. És Isten várja azt, hogy megoszd ezt, mert te vagy az egyetlen olyan ember, aki meg tudja ezt osztani. Te tudod egyedül megosztani. Senki más nem tudja elmondani helyetted a te történetedet. Erről szól, hogy tanúk vagyunk. Erről szól az, amire Isten elhívott bennünket. És lehet, hogy azt mondod, hogy de én nem vagyok profi. Én nem vagyok... Én nem vagyok egy ilyen típus, nem vagyok nagy szakértő. Hadd mondjak valamit. Van egy dolog az életedben, amiben te vagy a legnagyobb szakértő. Ez pedig a te történeted. A te életed. Ebben vagy a legnagyobb szakértő. Ezt ismered a legjobban, erről tudsz a legjobban mesélni. Mert ezt te élted meg, és ennek van a legnagyobb ereje, amit te el tudsz mondani. Erről szól, hogy tanúskodunk. És a te történeted egy fejezete annak a nagy történetnek, amit Isten tesz a világban. Ahogy Isten változtatja a világot. Ahogy változást hoz a világba. Gondold el, hogy több milliárd embernek benne van a történeted, de az a fejezet az csak rólad szól, és ezt a fejezetet neked kell elmondanod. Csak te tudod elmondani. És azt mondja Isten, hogy ezt nekünk el kell mondanunk. Hallatnunk kell a történetünket. És az embereknek hallaniuk kell a te történetedet. Nem maradhat rejtve ez a történet. És te vagy ennek a fejezetnek, Isten nagy könyvébe, te vagy ennek a fejezetnek a legfőbb szakértője. Amen? Úgyhogy bátorítalak erre, hogy mondd el. És ne azzal foglalkozz, hogy mit nem tudsz, hanem foglalkozz és fókuszálj arra, hogy mit tudsz. Ne azzal foglalkozz, hogy mennyi teológiai tudásod van, vagy milyen bibliai ismereted van, hanem arra fókuszálj, hogy mit tudsz. Van a Bibliában a János 9. fejezetében, ezt most nem fogjuk felolvasni, de otthon elolvashatjátok. Van egy fantasztikus történet egy vakemberről, akit Jézus meggyógyít. És Jézus az, aki meggyógyítja, és ez a vak annyira boldog, hogy utána elmeséli mindenkinek, elmegy, még a farizeusoknak is, ugye ezeknek a vallásos vezetőknek is elmondja. És ezek a vallásos vezetők elkezdenek neki feltenni ilyen teológiai kérdéseket. Ki ez az ember? Hogyan gyógyított meg? Milyen hatalom? Milyen tekintély által? És ez a vakember azt mondja, hogy figyeljetek, nem tudom a választ a kérdéseitekre, csak egyet tudok. Vak voltam, és most már látok. Ez az én történetem. Tudjátok, az emberek a véleményeddel, a teológiáddal, a meglátásaiddal tudnak vitatkozni, és fognak is vitatkozni. Viszont egy dologgal nem tudnak vitatkozni, ez a te történeted. A te történeteddel nem tudnak vitatkozni, mert te ezt megtapasztaltad, megélted, Isten megtette. És ez a lényeg ennek az egésznek, hogy Isten nem várja el azt, hogy ilyen bibliai tudós legyél, vagy nem tudom, milyen teológiai magaslatokba járj, vagy minden kérdésre meg tud válaszolni, meg tud adni a választ az embereknek. Csak arra vár, hogy te mondd el a te történetedet. Szóval a kérdésem az, hogy mi a te történeted? Mi az, amit, ahogyan Isten a te életedet megváltoztatta, a te gondolkozásmódodat megváltoztatta, magadról, a világról, Istenről, mi az a történet, amit te el tudsz mondani? Tanúnak lenni nem csak arról szól, hogy mit mondunk, hanem arról is szól, hogy mit teszünk, hogyan élünk. Ez nem csak arról szól, hogy miről beszélünk, hogyan fogják az emberek meglátni, hogy bennünk remény van, hogy mi mások vagyunk, mint a többiek. Hogyan fogják ezt meglátni? Az életünkön keresztül. Igaz? Nem csak a szavainkon, hanem ahogyan élünk. Jézus ezt kétféleképpen szemlélteti a Bibliában. A Máté 5.13-ban le van írva. Az egyik két dologra, két dolgot hoz fel. Az egyik a só, a másik pedig a világosság. Úgyhogy olvassuk el most a Máté 5.13-14-et. Ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. De ha a só elveszti az ízét, hogyan lehet azt helyreállítani? Bizony akkor már semmire sem jó, ezért az emberek kidobják és eltapossák. Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített város sem lehet elrejteni. Szóval itt a Biblia két dolgot mond, két dologhoz hasonlítja, hogy hogyan tudunk tanúskodni a világ számára. Úgyhogy sók vagyunk, olyanok vagyunk, mint a só, és olyanok vagyunk, mint a világosság. Nézzük meg külön-külön mind a kettőt, oké? Okay? Szóval mit tesz, mire jó a só? Mire való a só? Nagyon sok mindenre jó a só. Először is tartósít. Nem tudom, tudtátok-e, de a só tartósítani is tud. Van egy ízfokozó hatása, ugye? Tisztít. Beissza magát abba az ételbe. Megváltoztatja annak az ételnek az ízét. És ami az egyik legfontosabb, szomjassá teszi az embereket. Igaz? Az Isten azt mondja, hogy olyanok legyünk, mint a só, hogy amikor ránk néznek az emberek, az életünket meglátják, akkor azt mondják, hogy hú, ez az ember egy kicsit, ez más. Valami van az ő életébe. És ez a vágyam, hogy ilyen keresztények legyünk, hogy az emberek ránk néznek az életünkre, és azt mondják, hogy igen, ez vonzó. Ez vonzó ez az élet. Vonzó az ő élete. Igen, valami van benne, valami plusz az életébe. És amikor ezt felteszik az emberek ezt a kérdést, akkor ezt le tudod csapni. És Istenre tudsz mutatni, és azt tudod mondani, hogy ez Isten. Ez Isten. Nem azért, mert karizmatikus személyiség vagyok, meg nem tudom mi, hanem azért, mert Isten mit tett az én életembe. Amen. Mit tesz a világosság? A világosság eloszlatja a sötétséget, felfedi az igazságot, melegséget és fényt ad. Segít meglátni, hogy mit tegyünk, hogy merre menjünk. Ezeket a dolgokat teszi a világosság. Emlékszem, hogy előző évben, mikor volt a vadszív férfiaknak egy ilyen alkalom, elmentünk egy éjszakai túrára. Ez volt az első ilyen éjszakai túrám, akkora élmény volt, hogy tényleg a korom sötétben ott kóvágunk egy erdő közepén, és ha nincsen lámpásod, akkor fogalmad sincs, hogy merre menjél. Tehát, hogy ez eszéletlen volt egyébként ez az élmény, hogy milyen fontossága van a fénynek. Milyen fontos az, hogy látsz valamit, hogy merre kell menni. És volt egy vicces dolog, hogy kerestünk egy ilyen kis tisztást, ahol le tudunk ülni, és egy fél órárat kicsit tudunk beszélgetni. Volt egy kis üzenet, és leültünk egy ilyen dombtetőn, hát nem találtunk túl jó helyet, így félig meddig ott leültünk a porba, meg nem tudom hova. Vége volt az egész alkalomnak, hogy megyünk, akkor menjünk tovább, és egy 10 méterre ott volt egy tökéletesen képített leülő hely, ahol voltak képítve székek is, minden, és így nézem, ezt nem hiszem el, komolyan, tehát ezt nem hiszem el, 10 méterre ott van az képítve, mi meg ott csövezünk a domboldalba. Tehát miért? Azért, mert nem láttuk, mert nem volt fény. A fénynek ilyen ereje van, útmutatást ad, hogy merre menj. Látod azt, hogy mit kell tenned. Tehát óriási hatással van. A Biblia nem véletlenül mondja azt, hogy mi nekünk világítanunk kell az életben. Szóval Isten szeretné, ha egyrésztről sók lennénk, tehát só lenne az életünk. Mit jelent ez? Az, hogy amikor leülsz egy társasággal és beszélgetsz, akkor te úgy ízt adsz annak az egész beszélgetésnek. Megfűszerezed a körülötted lévő kultúrát, azt a légkört meghatározod. Én azt gondolom, hogy igen, ez is egy példája annak, hogy hogyan lehetünk sók. Vagy mit jelent, hogy fény? Amikor belépsz egy helyre, akkor az emberek rád néznek, és így azt mondják, hogy hú, itt valami megváltozott itt ezen a helyen, ez a légkör. Tehát, hogy megváltoztatod annak a helynek a légkörét. Ezt jelenti sónak és fénynek lenni. Hogy az embereknek segítesz megtalálni az utat Jézushoz. Szóval hogyan legyünk só és világosság? Kicsit beszéljünk erről. A jegyzetekben két fő pontról fogok beszélni, és lesznek ilyen kis algondolatok. Az első ilyen fő gondolat az, hogy a szavaiddal sózod meg a világot. A szavaiddal fogod megfűszerezni, megsózni a világot körülötted. Amilyen szavakat mondasz, amiket mondasz a környezetedbe. És ez nem csak azt jelenti, hogy mit mondasz ki a szavaiddal, hanem mit írsz le. Ugye most egy olyan világban élünk, ahol a social media, kb. Az emberek az életük felét ott töltik, és ahogy látjátok, tele van mindenféle gyűlölködő kommentekkel az internet. Biztos ti is látjátok, nem kell sokáig menni. És rengeteg ilyen komment van, gyűlölködés. Az emberek így egyébként valami miatt sokkal bátrabban kommunikálnak írásba, és olyan dolgokat is kiírnak magunkból, amiket lehet, hogy szóban nem mernének elmondani, de mindegy, ez így zárójelbe. A lényeg az, hogy a világ tele van gyűlölettel. A Kolossé 4:6 azt mondja, hogy amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek, akkor majd mindig tudni fogjátok, hogy kinek mit válaszoljatok. Szóval a Biblia egyértelműen elmondja, hogy mi viszont a szavaink legyen mindig építő, bölcs és kedves. Mik azok a szavak, amikkel meg tudjuk fűszerezni az életünket? Milyen szavak? Az első dolog, amit ide leírtam, ez a bátorítás szavai. A bátorítás szavai. Amikor valaki fél, aggódik, amikor kapott egy rossz hírt, elkezd pánikolni, akkor te ott vagy, és tudod bátorítani azt az embert a szavaiddal, hogy nem süllyedsz bele te is az ő állapotába, hanem kihúzod abból az állapotból, reményt adsz neki, bátorítod. Olyan szavakat mondasz, ami felépíti a hitét, közelebb viszi Istenhez, emlékezteted arra, hogy ki Isten, hogy Isten mire képes az ő életébe, elmeséled a te történetedet. Erről szól, hogy bátorítjuk egymást a szavainkkal. Az Efézus 4:29 azt mondja, többé ne káromkodjatok, romlott beszéd ne hagyja el a szátokat, csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja. Legyen a beszédetek kedves és építő. Amen. Aztán még milyen szavak? Az igazság szavai. Az igazság szavai. Az, hogy nem hazudunk. Hogy bízhatnak bennünk az emberek. Bízhatnak abban, amit mondunk nekik. Ez az egyik része. A másik része az, hogy az emberek fejében rengeteg hazugság van. Rengeteg hazugság van Istennel kapcsolatban, magukkal kapcsolatban, a világgal kapcsolatban, gyülekezetekkel kapcsolatban. És Isten igéje az igazság. Szóval úgy tudsz igazságot, felfedni az igazságot, és leleplezni ezeket a hazugságokat az emberek fejében, hogy tudod, hogy mi az igazság. Honnan tudod, mi az igazság? Isten igéjéből. Isten igéje az igazság. Ezt már ugye 5 éves koromban megtanultam a vasárnapi iskolán, ez volt az első, amit megtanulunk, hogy Isten igéje az igazság. És ez az, minél jobban ismered Isten igéjét, annál jobban megérted Isten, hogy gondolkozik, és annál jobban fog segíteni neked Isten abban, hogy mikor mit mondj egy beszélgetésben, hogy mikor mit mondj egy kommunikációban, vagy egy beszélgetés közben. És természetesen szeretetben kell mondanunk az igazságot, ezt is írja a Biblia. Az Efézus 4:15 azt mondja, ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a fej. Aztán még milyen szavak azok, amik megfűszerezik, és sóvá válnak körülöttünk? Azok a béke szavai. Béke szavai. Arra kell törekednünk, hogy békét teremtsünk. Oké? Tehát ne szíts konfliktusokat nyers szavakkal, vádaskodásokkal. Ezzel nem fog előre menni semmi. A Biblia azt mondja, a Példabeszélek 15:1-ben, aki szeliden válaszol, lecsendesíti a haragot, a sértő kemény beszéd pedig felszítja. Aztán még milyen szavak? A remény szavai. A remény szavai. Nagyon sok reménytelenség van a mai világban. Az emberek olyan ponton vannak, nagyon sok ember, hogy feladnák legszívesebben. És szükség van arra, hogy imádkozz velük együtt, hogy reményt adj nekik, hogy reményt adj nekik, hogy igen, meg tudnak ők is változni, és meg tud változni a körülményük, az életük. Szükség van erre, szükség van, hogy reményteljes szavakat adjunk az embereknek. Róma 15:13. Isten, aki a reménység forrása, csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel, a benne való hitetek által, és így a Szent Szellem erejében a reménységetek is túláradóan bőséges legyen. Aztán még milyen szavak tudják megsózni, megfűszerezni az emberek életét? Az örömhír szava. Az örömhír szavaival. Ez az, amire leginkább szükségünk van, ami változást tud hozni az emberek életében. És nagyon sokszor így halljuk, igen, örömhír, igen, igen, de nem, nagyon sokszor mi keresztények valami többre vágyunk, majd több kell valami, nem tudom, milyen nagy dolgokra gondolunk, hogy nem tudom, hogy kell imádkozunk azért az emberért. A Biblia elmondja, hogy az örömhírnek, a megváltás történetének van egy óriási ereje, és ezt meg kell értenünk. Ez az, amit leginkább hallaniuk kell az embereknek. Ez az, ami leginkább változást tud hozni. Az örömhír, az mit jelent? Elveszett voltam, és most Isten megtalált. És az életem megváltozott. Erről szól az örömhír. Itt írja a 2 Korintus 5:17. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett, ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Ez az örömhír üzenete. Erről szól a bemerítkezés. Ezt fogjuk ünnepelni 2 hét múlva azokkal, akik be fognak merítkezni. És már előre izgatott vagyok, hogy mi fog történni, hogy mi történik embereknek az életében. És én is bátorítalak innen, hogy ha még nem merítkeztél be, hozd meg majd döntést, hogy igen, te meg akarod pecsételni, meg akarod mutatni mindenkinek, Istennek és embereknek, hogy te Krisztust követed, és nincs visszaút. Nincs visszaút, ahogy énekeltük ma a dalban. Amen. Amellett, hogy Isten arra bátorít bennünket, hogy sózzuk meg a környezetünket, azt mondja, hogy legyünk fények. Fény, oké? Hogyan legyünk fény? Hogyan lehetünk fény? A tetteinkkel leszünk fények a világban. Ez a második pontunk. A tetteiddel hozol fényt a világba. Oké? A szavainkkal sózzuk meg a világot, a másoknak az életét, de a tetteinkkel hozunk fényt. Oké? A Máté 5:14-16 azt mondja, ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost nem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécses gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécses tartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek, hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék értem mennyei atyátokat. Ez az ige arról beszél, hogy mi vagyunk a világosság. És nem elég beszélnünk. Keresztények, nem elég beszélnünk. Meg kell élnünk. Oké? Meg kell élnünk azt, amiben hiszünk. Szeretnék feltenni egy kérdést. Meg tudnál mondani rólad egy nem keresztény ember, hogy te hívő vagy, anélkül, hogy ezt elmondanád neki? Meg tudnál mondani egy nem keresztény ember, hogy te hívő vagy, anélkül, hogy megmondanád neki. Mert ezt jelenti, hogy tettek vagy szavak nélkül is tudsz fény lenni. Szavak nélkül is egyszerűen tudsz fény lenni, és meg tudod mutatni, hogy igen, én hívő vagyok. Szóval, hogy látják-e a fényt benned, csupán azáltal, ahogyan élsz. A szavaid nélkül is. Felteszik-e neked azt a kérdést, hogy figyelj, mi olyan más benned? Tehát, hogy figyelj, nem annyira ismerjük egymást, de látom, hogy te mindig olyan, úgy mosolyogsz, olyan reményteljes vagy. Mi az, ami benned van? Mi az, ami a te életedben más? Nem tudom, volt már, hogy ilyen kérdést feltettek nektek? Tök jó. Emlékszem, hogy volt egyszer nekem is a munkahelyemen egy ilyen, amikor elkezdtem beszélgetni egyik munkatársnőmmel, és nem tudom, mert valahogy átlagos dolgokról elkezdtünk beszélgetni, és utána így megkérdezte, figyelj Géza, miért van az, hogy te mindig olyan nyugodt vagy? Nem látlak sosem stresszelni. És tudjátok, ilyenkor van egy keresztényben egy ilyen dilemma, hogy akkor most mit mondjon? Hát igen, megfelelően be tudom osztani az időmet, és hogy eleget alszok, és olyan kiegyensúlyozott életet élek. Vagy felismered, hogy ez egy nyitott ajtó, amit Isten nyitott meg neked, hogy bizonyságot tegyél róla, hogy Krisztusra mutass, és azt mondd, hogy Jézus él bennem, és az ő békessége van bennem, és ezért van bennem béke, ezért nem stresszelek. Én is néha érzek aggodalmat, félelmet, de Krisztus él bennem, és bizonyságot tudsz tenni Krisztusról. Ezt jelenti az, amikor szavak nélkül is az embereknek feltűnik, hogy te valahogy más vagy. Erről szól, hogy fények vagyunk. Ezt jelenti, hogy fények vagyunk. Szóval tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy a környezetedben hova tudsz fényt vinni? Hol van szükség fényre? A munkahelyeden fényre van szükség? Az osztályodban fényre van szükség? A családodban, amikor leülsz egy családi ebédhez, szükség van, hogy ott fény legyél? Hogy fényt mutass. Mik azok a területek az életedben, ahol fényt tudnál lenni? A férjed előtt, vagy a feleséged előtt te fényt tudnál lenni? Lehet, hogy ott van erre szükség? Ki tudja? Vagy a gyermekeid előtt? Vagy a szüleid előtt? Szóval mik azok a tettek, amik el fognak minket vezetni egy beszélgetéshez, ami meg fog nyitni egy ilyen lehetőséget, hogy elkezd beszélni Jézusról. Mik azok a tettek, amik fényt tudnak hozni a környezetedbe? Az egyik ilyen, amit leírtam, az együttérzés tettei. Az együttérzésnek a tettei. És különbség van a sajnálat és az együttérzés között. Okay? A sajnálat az azt jelenti, hogy érzed annak az embernek a szomorúságát, empátia van benned, sajnálod, megérted. Az együttérzés viszont egy picit több ennél. Az együttérzés érzi a fájdalmat, de ehhez társul egy olyan vágy, hogy van benned egy vágy, hogy segíts annak a személynek, hogy kijöjjön abból az állapotból. Ezt jelenti a bibliai együttérzés. Oké? Okay? A Kolossi 3.12 azt mondja, ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek, hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen. Szóval együttérzés, a kegyelem a másik, a kegyelemnek a tettei. A Biblia beszél erről, hogy a kegyelem és az ítélkezés közül mindig a kegyelem győz. Okay? Mindig a kegyelem győz az ítélkezés fölött. És a kegyelem képes óriási változásokat hozni a világba. Mit jelent az ítélkezés? Az ítélkezés az azt jelenti, hogy ahogy lenne lehetőséged visszaadni azt a bántást, mondjuk, amit kaptál, de azért sem teszed meg, hanem kegyelmet mutatsz. Ezt jelenti. Ezt jelenti Tehát az ítélkezés az azt jelenti, hogy vissza akarsz adni valamit, meg akarsz bosszulni valamit, amit te kaptál, de a kegyelem az azt jelenti, hogy ezt nem teszed meg, hanem kegyelmet mutatsz. Miért fontos, hogy így éljünk? Miért fontos, hogy kegyelemben éljünk, és kegyelmet mutassunk mások felé? Azért, mert a jövőben nekünk is szükségünk lesz kegyelemre. És a Biblia azt mondja, hogy ha mi, amit mi adunk, azt fogjuk kapni. Tehát, ha kegyelmet adunk, kegyelmet fogunk kapni. Ha ítélkezést adunk, ítélkezést fogunk kapni. És szükségünk van, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem sok kegyelemre lesz szükségem a következő időszakban még az életemben. Ezért szeretnék kegyelmet adni másoknak is. És Isten is ezt mondja. Másrésztről pedig, hogyha meggondoljátok, a bosszú vagy a kegyelem fogja közelebb vinni az embereket Istenhez. Egyértelmű a válasz, a kegyelem. Szóval szeressük, azt mondja a Biblia, hogy még az ellenségeinket is szeressük, és imádkozzunk érte, és ne beszéljünk negatívan róluk. A Máté 5.44, én viszont azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Szóval a kegyelem tettei. A harmadik az a nagy lelkűség tettei. A nagy lelkűség tettei. A nagy lelkűség az, ami egy másik erőteljes dolog, ami képes megváltoztatni a világot. A gyülekezetünknek is az egyik legfontosabb értéke, alapértéke, amiről minden vasárnap tanítunk, és minden vasárnap beszélünk, az a nagy lelkűség. Én hiszem, hogy a nagy lelkűség képes megváltoztatni az élet, a környezetünket. Mit jelent a nagy lelkűség? Azt jelenti, hogy amit kaptunk Istentől, azt továbbadjuk. Amit kaptunk, továbbadjuk. Nem, tehát a nagy lelkűség nem szorítja össze a kezét, hanem kiengedi így a kezeit. Oké, ezt jelenti a nagy lelkűség. Nem szorítom magamhoz azt, ami az enyém, hanem továbbadom. És amikor nyitott a tenyered, akkor Isten ezt meg tudja tölteni újabb áldásokkal. De hogyha be van szorítva a kezed, akkor ezt Isten nem tudja megtölteni. Szóval ezt jelenti a nagy lelkűség. 1 Timóteus 6.18. Parancsold meg nekik, hogy a jó tettekben legyenek gazdagok, legyenek nagy lelkű adakozók, szívesen osszák meg másokkal, amiük van. És végül az utolsó tett, ami szerintem fényt tud hozni a világba, az az önzetlenség. Az önzetlenség tettei. Mit jelent az önzetlenség? Az azt jelenti, hogy másokat magam elé helyezek. Magam elé helyezek valaki mást. Előrébb helyezzük magunknál egy másik embert. Ehhez kell egyfajta áldozatkészség, hogy akarunk és hajlandóak vagyunk áldozatot hozni valakiért. A Róma 12.10 azt mondja, testvéri szeretettel szeressétek egymást, és a másik testvérnek mindig adjatok nagyobb tiszteletet, mint amit tőle vártok. Ez az igaz, ez eszméletlen jó. Nehéz, de jó. Azt mondja az ige, hogy többet adjunk másoknak, mint amit mi elvárunk másoktól. Még egyszer elmondom. Többet adjunk másoknak, mint amit elvárunk másoktól. És csak így befejezésképpen szeretnék egy dolgot még így elmondani, így a sötétséggel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy a sötétséget nem tudod sóval legyőzni. Oké? Okay? Tehát a sötétséget nem tudod, lekapcsolnánk itt a villanyt, és elkezdem itt sózni itt a dolgokat, így nem lenne abból még világosság, igaz? Azáltal, hogy csak beszélünk a sötétségről, ez nem fog világosságot hozni. Nagyon sokszor így keresztények, mi így elszigeteljük magunkat a négy fal közé, és beszélünk a rossz dolgokról, a sötét dolgokról, a világ bűneiről. Ez önmagában nem fog fényt hozni, és nem fog változást hozni a világba. Amen? Nem elég, hogy csak beszélsz a sötétségről. Hogy milyen szörnyű a világ. Fel kell kapcsolnod a villanyt, és tenned kell valamit. Szóval nem elég beszélni erről a gyülekezet négy fala között, hanem ki kell mennünk, és kell tennünk valamit. Oké? Okay? Isten nem utálja a világot. A János 3.16 azt mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy oda adta az ő egyszülött fiát. Szóval Isten nem utálja a világot. Ez nem azt jelenti, hogy Isten szereti a világnak az útjait, amik történnek a világban. Isten nem szereti a bűnt a világban, de szereti a bűnöst. És Isten nem is fél a világtól, nem fél a hitetlenektől. Nem fél attól, hogy kapcsolatba kerüljön hitetlen emberekkel. Ezért nekünk sem kell félnünk. Nekünk keresztényeknek sem kell félnünk attól, hogyha interakcióba keveredünk egy nem keresztényjel. Nagyon sok keresztény fél. Nagyon sok keresztény fél. Jaj, csak nehogy találkozzak vele. Jaj, csak nehogy beszéljek vele. Jaj, csak el ne jöjjön a gyülekezetbe. Úristen, az durva lesz. És nagyon sokszor, amikor így munkahelyünkről is beszélgetünk, hogy aj, úgy sajnálom, hogy nincsenek úgy keresztények a munkahelyemen. Azt vettem észre, hogy keresztények jobban örülnek egy kereszténynek a munkahelyükön, mint az, hogy ott lehetnek a sötétségbe és világíthatnak. Figyeljetek, fény nem tudsz lenni a fényben. fény úgy tudsz lenni, hogy sötét van. Tehát örülj neki, hogyha nincsenek keresztény munkatársaid. Örülj neki, hogyha nincsenek keresztény osztálytársaid. Ott a lehetőség, hogy fény legyél. Hogy te legyél ott a fény. Nem valaki más, te. Így felkapcsolod a villanyt, és így... Tss. És nem kell, hogy olyan bazi nagy reflektor legyél, csak egy pici fény. Egy picike kis fény. És az már eloszlatja a sötétséget. Nem kell félned a sötétségtől. Én úgy érzem, hogy kell hallaniuk embereknek itt is, keresztényeknek. Sok keresztény fél a sötétségtől. És most nem fizikálisan. Lehet, hogy tényleg félsz, hogy sötétben. Én is féltem néha gyerekkoromban. De én most nem erről félek. Félünk szellemiségektől. Bemegyek erre a helyre. Ez a szellemiség, ez a lelkület. Ettől félek. Nem kell, hogy félj. Azt ír a Biblia, hogy nagyobb az, aki benned él, mint aki a világban van. Nem kell vele foglalkoznod, hogy amikor bemész egy helyre, hány démon ül a plafonon. Őszintén nem foglalkozok vele. Lehet, hogy vannak ott, de nem foglalkozok vele, mert Isten sehol nem mondja a Bibliában, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. Azt mondja a Biblia, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban él. Szóval én bemegyek egy helyre, ott világosság lesz. És nem én fogok félni a sötétségtől, hanem a sötétség félhet tőlem. Fontos, hogy legyünk magabiztosak, ne féljünk, keresztények, ne féljünk a világtól. 1 Péter 2:11-12 egy fantasztikus vers. Szeretett testvéreim, kérlek benneteket, mint akik csak átutazóban vagytok a földön, és a valódi otthonotok nem itt van. Tartsátok magatokat távol a világi emberektől. Ja, bocsánat, nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy a világi emberektől tartsuk magunkat távol. Ha-ho. Hanem azt mondja, hogy a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölöttetek. Itt körül vagytok véve. Aláhúztam ezt. Körül vagytok véve olyanokkal, akik nem hisznek Istenben. És sokszor azzal vádolnak titeket, hogy gonosztevők vagytok. Tehát éljetek úgy, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek, és hogy milyen jól és békességben éltek. Akkor még a hitetlenek is dicsőíteni fogják Istent a jó tetteitek miatt azon a napon, amikor ő eljön. Micsoda erőteljes ige! Wow! Ti is látjátok azt, amit én látok ebben az igében? Látjátok, hogy miről szól ez az ige? Ez az ige nem azt mondja, hogy tartsuk magunkat távol a világi emberektől, hanem a régi természetünktől, a régi emberi természet kívánságaitól tartsuk magunkat távol. Oké? Okay? Ezt mondja az ige. Nem tudom, hogy hányan szeretitek a tengeri halakat. Valaki szereti a tengeri halakat? Mi Zsanival nagyon szeretjük a tengeri halakat, amikor egy tengerparton vagyunk, ott általában mindig tengeri halakat eszünk, mert Magyarországon nagyon nincs ilyen. Biztos van lefagyasztva a Tesco-ba, de igazából az nem olyan. Tehát ez a friss tengeri hal, tudjátok, amit ott fognak ki egy nap, egy pár órával előtte, és már ott van a tányérodon. És emlékszem, hogy mikor pár évvel ezelőtt voltunk Spanyolországban, egy fantasztikus hotelben voltunk, soha életemben annyi halat kirakva, annyi féle halat nem láttam még egy ilyen... tehát a vacsoránál, valami 10 féle hal legalább volt. És annyit ehettél belőle, amennyit akartál. Tudjátok, ez a... Úristen, mit tegyek? Tehát, hogy ez a... nagyon durva. És minden egyes este halat ettünk Zsanival, mert úgy voltunk vele. Csirkét tudunk itthon is enni, halat nem, szóval azt tettük. De tudjátok, mi az érdekes a tengeri halakkal? Attól az egész életüket sós vízben töltik. Egész életüket sós vízben töltik, viszont amikor kifogod és odarakod a tányérra, meg kell sóznod, hogy sós legyen. Körbe van véve a sós tengerrel, de belül sosem válik sóssá. És ez az a kép, amit Isten akar nekünk adni. Belerak minket a világba, körbevesz minket egy kultúrával, egy teljesen más ellenkultúrával, amiben hiszünk. Amiben élünk. Mégis azt ígéri, hogy ez a kultúra nem kell, hogy bejöjjön az életedbe, és nem kell, hogy bejöjjön az életedbe, és nem kell, hogy megváltoztasson téged. Hanem tudsz úgy keresztény életet élni a világban, hogy te vagy hatással a világra, és nem válsz olyanná, mint a világ. Isten képes megtartani a világban anélkül, hogy olyanná válj, mint a világ. Isten képes megtartani a világban anélkül, hogy olyanná válj, mint ez a világ. És ez nem azt jelenti, hogy most akkor neked is azt kell csinálnod, mint azok az emberek csinálnak. Nem azt jelenti, hogy akkor péntek esténként, szombat esténként itt gyere el, aztán itt bulizzál, mert hogy hú, nem. A Biblia elmond határokat. Bizonyos határokat meg kell tartanunk. Viszont ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk hatással lenni, és nem tudunk változást hozni a környezetünkbe. Isten képes megfogni egy egyszerű beszélgetést, és képes azt egy életet megváltoztató beszélgetésé formálni, hogy annak az embernek az élete megváltozik, és megismeri Krisztust. Szóval szeretnélek két dologra bátorítani benneteket. Minden üzenetem végén van kihívás. Az egyik kihívás az az, hogy ezen a héten, vagy következő héten kezdjünk el beszélgetni emberekkel. Kezdj el beszélgetni, oké? Okay? Csak kezdj el beszélgetni, és kezdj el társalogni, és figyeld azt, hogy Isten milyen ajtókat nyit meg. Imádkozok ezért. Csak kezdj el beszélgetni, oké? Okay? Semmi más. És kíváncsi vagyok, hogy pénteken, amikor lesznek a házi csoportok, hogy ki milyen bizonyságot tud elmondani, hogy Isten mit tett ezen a héten. A másik dolog pedig az az, hogy ha szeretnétek, és még nem kapcsolódtatok be abba a kampányba, amikor imádkozunk emberekért, egy emberért ebben az évben, akkor bátorítalak, hogy kapcsolódj be. Van egy e-mail cím, amit most ki fogunk vetíteni. Szeretnélek bátorítani arra, hogy gondolj egy emberre, vagy hogyha már leírtad azt az embert, akiért szeretnél imádkozni egy éven keresztül. Tudjátok, ez egész azzal kezdődik. Az első részben arról beszéltem, hogy mennyire fontos az imának az ereje. És tényleg őszintén szeretném, hogyha több ember bekapcsolódna ebbe a kampányba. Én azt gondolom, hogy azzal kezdődik minden. Hiába akarunk beszélgetni, hiába akarunk barátok lenni, de hogyha nincs meg az első lépés, hogy én akarok imádkozni valakiért, akinek az élete képes megváltozni, akkor nem fog semmi történni. Az ima az első és legfontosabb. Úgyhogy bátorítalak arra, akár most van egy telefonod, írd be ezt az e-mail címet, és küld el erre az e-mail címre ennek az embernek a nevét, akár egy keresztnevet. Nem kell, hogy a teljes nevét. Küld el, hogy kiért szeretnéd, hogy imádkozzunk. És ki az az ember, aki felé szeretnél szólni. Szeretnéd látni, hogy megtér ebben az évben. Megismeri Krisztust. Csak bátorítalak erre. Oké? Okay? Szóval ezt a két kihívást szeretném nektek adni, és most szeretném, hogy imádkoznánk. Oké? Okay? Hányan álltok készen arra, hogy elkezdjétek beszélgetni ezen a héten? Oké, okay. Akkor kérlek, hogy álljunk fel, és imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy te képes vagy egy átlagos, hétköznapi beszélgetést, találkozást felhasználni, Uram, arra, hogy emberek élete megváltozzon. Uram, imádkozom azért, hogy a következő héten nyisd meg olyan ajtókat, nyisd meg olyan lehetőségeket, hogy el tudjunk kezdeni beszélgetni emberekkel rólad, hogy meg tudjuk osztani a mi történetünket, amit te tettél az életünkbe, ahogyan te hoztál változást az életünkbe. Köszönjük neked, Urunk, ezt. Imádkozom, Uram, azért, hogy a következő héten kezdjünk el beszélgetni. És Uram, imádkozunk most a környezetünkért. Imádkozunk, Uram, a családjainkért. Imádkozom, Uram, a munkahelyeinkért, a munkatársainkért, az osztálytársainkért, a tanárainkért, Uram. Imádkozok a tanítványainkért. Imádkozom, Uram, az ismerőseinkért, barátainkért. imádkozunk értük kitartóan. Uram, szeretnénk látni, hogy az ő életük is megváltozik, hogy megtalálnak téged. Uram, adj nekünk egy kitartást ebben, egy álhatatosságot, egy következetességet. És imádkozom, Uram, azért, hogy használd a mi egyszerű, hétköznapi szavainkat és beszélgetéseinket, hogy változást hozz ebbe a világba. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.